Tehát előadásom címe a referencia modellek alkalmazása egy koraújkori dokumentum típus esetében, és ez valóban egy esettanulmány lesz. Az elmúlt két évtizedben sokan, sokszor és sokféle szempontból bizonyították, hogy a kulturális emlékezet intézmények szemléletváltása elkerülhetetlen. A szemléletváltás középpontjában a felhasználó és az adat áll. Az adat mennyisége, minősége, szerkezete, összekapcsolhatósága, manipulálhatósága, hozzáférhetősége, biztonsága és főként modellje. Az adatokkal kapcsolatos szemléletváltás elméleti hátterét, alapját a kulturális objektumok magas szintű leíró modelljei, a ma már jól ismert referencia modellek biztosítják. A múzeumi szakterületen a SIDOC-CRM, a könyvtári területen az FRBR, LRM, illetve a szakterületek közös referencia modelljei, az objektumorientált kísérletek, az FRBRO és az LRMO. Ahhoz, hogy ezek szemléletünkben is meghatározók legyenek, példák, esettanulmányok sokaságán kell bemutatni, elemezni, tanulni ezt a modellt. Előadásom egy lesz ezek közül. Azt vizsgálom, hogy a kulturális emlékezetrendszer, főként a könyvtári referencia modell miként alkalmazható egy 16. század végi erdélyi unitárius prédikáció korpusz esetében a kutató és könyvtáros szempontjából. Motivációim viszonylag egyszerűek, kutatóként valamikor elég sokat dolgoztam ezzel a szövegkorpusszal, könyvtárosként pedig elég sokat foglalkoztam a speciális dokumentumok feldolgozásával, és hát nagyon remélem, hogy bár példáim csak a vizsgált forrásokból lesznek, de ezek esettípusokat testesítenek meg, és ezért általánosíthatók lesznek. Előadásom természetesen nem a teljes LRM modell alkalmazási lehetőségét vizsgálja, hanem kizárólag a négy fő entitás alkalmazhatóságát, vagyis a négy fő elemet, a művet, a kifejezési formát, a megjelenési formát és a példányt. Erre a négy fő entitásra gyakran hivatkoznak úgynevezett VEMI szintenként, vagy VEMI modell megnevezéssel is. Így fogok én is a továbbiakban ezekre hivatkozni. Először magáról, hogy megismerjük magát a korpuszt. Enyedi György, akinek a szövegeit vizsgálom, erdélyi unitárius püspök volt, az 1560-as évek végén Erdélyben kialakult unitárius egyház harmadik püspöke. Prédikációit 1592 és 97 novembere között mondta el a kolozsvári piactéren álló akkori nevén Nagy templomban, a középkori, illetve a mai nevén Szent Mihály templomban. A történelmi hagyomány szerint 213 beszédet mondott összesen. Különösen izgalmas ez a szereplő, azért, mert korának egyik legkiválóbb magyar humanistája volt, Boccacciót fordított, görög regényt fordított latinról görögre, illetve az újabb kutatások szerint a szerző a koraújkori magyar filozófia történet kiemelkedően fontos alakja, akinek az egyik nyomtatásban is megjelent teológiai műve, még másfél évszázad múlva is hatásra volt az európai teológiai filozófiai gondolkodásra. Prédikációi az egyik legnagyobb magyar nyelvi szövegkorpuszt alkotják a 16. századból. Nincs korabeli nyomtatott kiadása ezeknek, a ma ismert teljes szövegegyüttes valahol a szóbeliség és kéziratosság határterületén lévő szövegjelenség. Erre egyébként a magyar nemzeti névtérben is történik hivatkozás ezekre a beszédekre. Először a forrásokat tekintem át, nagyon röviden. Itt látható, hogy milyen forrásokból dolgozik a kutatói nézetben, vagy hogy a kutató milyen forrásokból dolgozik. Én itt nem sorolnám föl ezeket, itt láthatjuk a forrásoknak a szakirodalomban megszokott elnevezését, egy rövid nevet, illetve a lelőhelyét ennek, illetve a jelzetét láthatjuk ezeknek a forrásoknak. Láthatjuk, hogy nagyjából határokon kívül, illetve Sárospatakon található egy kódex ezekből a forrásokból. Én hát az idő rövidsége miatt természetesen egyetlen egy forrást fogok csak egy kicsit alaposabban szemügyre venni majd a Vemi szempontjából. Kutatói nézetből, tehát sokkal hosszú ideje kutatjuk ezeket a beszédeket, és ez alapján összeállt egy forrástáblázat, hogy hol találhatók meg ezek a beszédek, és egyáltalán mik vannak belőle. A magán a képen természetesen itt csak az 1-től 31. beszédig tartó adatokat láthatjuk, de ez 213 beszédre vonatkozik. Itt a művek sorszámozott a beszédeket láthatjuk. Az egyes művek helyét egy bizonyos nagyobb komponált szövegegységben, erről nem fogok beszélni az idő rövidsége miatt. A kéziratok listáját láthatjuk a fejlécben, zölddel jelölve azokat, amelyek megvannak, világossal jelölve azokat, amelyek nincsenek meg. Láthatjuk azokat a beszédeket, amelyek ma léteznek, ezek sötét vagy fekete színnel vannak jelölve, illetve világos szürke árnyalatokkal a feltételezhető beszédek, vagy a valaha egészen biztosan létező beszédmásolatok találhatók. A kutatási eredmények, azt mondhatnám, hogy ez a táblázat részben számba vették a forrásokat, részben pedig elindult a kritikai kiadása ennek a szövegkorpusznak. Lovas Borbála elképesztő munkájával már három kötet jelent meg, és hát nagyon reméljük, hogy a negyedik kötet idén elkészül. Reméljük egyszer majd elektronikus szövegkiadás is lesz belőle. A következőkben eddig tehát nagyjából a kutatási szempontból, ha nem is vizsgáltam, de ismertettem ezeket. Most a következő részében az előadásomnak megpróbálom összefoglalni könyvtáros nézőpontjából, hogy mit tudunk ezekről a beszédekről. Először egy rövid ismertetés, hogy egyáltalán a könyvtári területen a speciális dokumentumok leírása ugye közel sem annyira szabályozott terület, mint a modern nagyipari könyvkiadás területe. Ezért általában igen vegyes képet mutatnak, hogy ezeket a speciális dokumentumokat hogyan dolgozzák fel. Általában márkalapú feldolgozás van, nagyon sok gyűjtemény már jelzi, hogy szeretné Erdélyában feldolgozni a speciális dokumentumokat, de nagyon sok helyen a TEI 5-ösnek bizonyos része szolgáltat alapot a feldolgozáshoz, de sok helyen használják az FRBRO-t, és ha nagyon sok helyen használnak egyedi fejlesztéseket is. A mit vizsgált témánkban azt mondhatnám, hogy ezeknek a kódexeknek alig-alig van szabványos könyvtári leírása. Én itt igyekeztem utána nézni, a Sárospataki Kollégium gyűjteményeiben van márkalapú leírás, a Teleki TK-nál található nagyon szerény leírás az egyik kódexről, katalógus cédulák, illetve jegyzékekben található meg, illetve a Kolozsvári Akadémiai Könyvtárban található unitárius gyűjteményről egy nyomtatott katalógus található, amelyekben elég részletes leírásai vannak ezeknek a forrásoknak, kódexeknek. A könyvtáros nézetéből most már egy kicsit közelítve a referencia modellhez, az ágensekről kellene beszélnem, hogy kik szerepelnek, de én ezt az időrövidsége miatt inkább átugrom. Azt kell mondani, hogy egy olyan perifériális szövegkorpuszról beszélünk, ahol a nevek viszonylag kevés számban fordulnak elő, akár a Nemzeti Névtérben, vagy akár Petőfi Irodalmi Múzeumnak a személynév adatbázisában. Pedig hát azt gondolom, hogy elég fontosak lennének ezek, hiszen a 16.-17. századi erdélyi kulturális emlékezetnek igen fontos szereplőiről van itt szó ezekben. A következő, hát ez már tulajdonképpen az egyik beszédnek, Mint említettem, 213 beszéd van, én egyetlen egyről fogok beszélni, ez a bizonyos 60. prédikáció, amelynek a Vemi modelljét láthatjuk itt. Ebből láthatjuk, hogy itt nagyjából színekkel jelzem az egyes Vemi modell szinteket. Sárga maga a work szint, utána az expression vagy kifejezési forma, zöld a megjelenési forma, és narancssárga színmel jeleztem a példány szinteket. Tehát látjuk, hogy ennek a beszédnek három kifejezési formája van, egy magyar, egy latin nyelvű, illetve egy maga az elmondott beszéd, ami elhangzott a templomban. Ezekhez kapcsolódnak különböző megjelenési formák, hát különösen gazdag ugye a magyar nyelvű kifejezési formához kapcsolódó több kódex is, de az alsó sorban láthatjuk azt, hogy ezekből a megjelenési formákból mindössze három darab példány maradt meg napjainkban. Most itt muszáj néhány egy-két elméleti megjegyzést tenni az LRM kapcsolatban. Az LRM szigorú megkötése, hogy az egyes főentitások kölcsönösen kizárják egymást, vagyis diszjunktívak. Ez a megkötés problémát vet fel abban az esetben, ha egyetlen példánya van a megjelenési formának. A kéziratok esetében pedig döntően ezzel a jelenséggel állunk szemben. A konció 60. beszéd meglévő példányai esetében is csak egy példány van. A megjelenési forma meghatározása már az FRBR korábbi változataiban is az egyik legvitatottabb elem volt, mivel egyrészt koncepcionális, másrészt fizikai elemet is, vagy fizikai összetevőt is tartalmazott. Az FRBR OO igyekezett úgy feloldani ezt a problémát, hogy kétféle megjelenési formatípust különböztetett meg, az úgynevezett Production Type Manifestation és a Singleton Type Manifestation. Ez a kettőség az LRM-be is megmarad. A definíció szerint a megjelenési forma minden olyan hordozó halmaza, amely azonos jellemzőket mutat szellemi vagy művészi tartalma tekintetében. A halmazt a teljes tartalom és annak hordozója vagy hordozóira vonatkoztatott előállítási terv határozza meg. A fizikai oldala a hordozók halmaza, vagyis a példányok, a koncepcionális oldal pedig az előállítási terv. Az LRM is úgy fogalmaz, hogy nem lehet valami egyszerre megjelenési forma, entitás előfordulása, ami egy elvont entitás vagy csoportot foglal magában, és egy példány előfordulása, ami egy konkrét entitás. Bár lehetséges, hogy csak egy fizikai objektum létezik, a különböző nézőpontból vizsgáljuk, attól függően, hogy a megjelenési formájának jellegét veszük figyelembe, vagy a példány vonatkozásaira fókuszálunk. A megjelenési forma ilyen esetben az egyetlen tagból álló halmaz, ami egyúttal az adott példány fogalmát is lefedi. Jelen esetben, illetve a kéziratok esetében a hordozók halmaza egy elemű úgynevezett singleton halmaz. Az LRM-ben sem sikerült maradéktalanul feloldani az entitási közötti diszjunkciót, és a megjelenési forma és az egyelemű példány halmaz problémáját, de elfogadhatónak tűnik, hogy alkalmazzuk az átfedés fogalmát a megjelenési formára és a példányra. Szerencsére a megjelenési formához és példányhoz kapcsolódó tulajdonságok, például az RDA elements-ben a manifestation és az item elements alkalmazhatósága alapján világosan elkülöníthetők ezek az elemek.
Még 5 perc.
Ó, igen. A jelen ábra rávilágít egy másik jelenségre is. A könyvtári referencia modellben a Vemi entitások egy-egy vagy egyesokhoz kapcsolatban állnak. A kutató nézetben azonban jól látszik, hogy vannak olyan valaha létezett megjelenési formák, amelyekhez ma nem tartozik példány, vagyis a példányentitások ma meglévő halmaza üres, Például az elmondott beszéd példánya ennek nem kerülhetett sor a rögzítésére. A többi másolat pedig létezett még a 18. században is, de mára már elvesztek. A könyvtáros szempontjából ezek a példányok nem írhatók le, de bibliográfus és kutató számára a hiányzó példány a valóság valamilyen egynél kisebb valószínűséggel létezett eleme. Az elmondott beszédek rekonstrukciója a létező megjelenési formák szövegváltozatai alapján lehetséges, az 1592-97-es évek drámai kontextusában. Akkor itt kihagynék egy... Jó, és egy kódexet mutatnék be, magát az egyik kódexet, amit ki is emeltem, az Enyedi kódexnek a Vemédiagramját, tehát most más nézetből eddig a mű szempontjából vizsgáltuk, most megpróbáljuk a forrás szempontjából megtekinteni a kutató nézetéből ezt, illetve a könyvtáros nézetéből. Ezeket az Enyedi kódex tipikusan az úgynevezett forrásgyűjtemények közé tartozik az LRM tipológiájában, itt is agregáló műveknek nevezzük ezt a típust, és jól látható, itt felvillantom az Enyedi kódexbe tartozó műveknek a listáját. Hát én itt igyekeztem hozzátenni, hogy egy kicsit hozzászokjunk a 16. századi képekhez. Itt magát egy Enyedi Szilvási János ellen mondott beszédet, csak érdekességképpen ugye, hogy ennek részlete az az előbb emlegetett 60. beszéd, majd utána egy görög eretnek gondolkozónak a műveinek a másolatát láthatjuk, végül Enyedi György egy művét, majd Christian Frankennek egy művét. Ez tehát a művek szempontjából, most nem térek ki a részegész viszonyra, de ez a művek szempontjából vizsgáljuk a kódexet. A következő az, hogy mint tárgy vizsgáljuk ugyanezt a kódexet, és itt talán egy elég érdekes jelenséggel állunk szemben. Amint látható a példán, művek szempontjából előbb nem volt feltűnő, nem írható le művek szempontjából például ennek a kódexnek a kötése. Pedig, amint látjuk, elég izgalmas kötése van, nevezetesen egy graduál részletet tartalmaz, feltehetőleg egy Erdélyben, ott a kolozsvári nagy templomban használt graduálnak a töredékét, aminek tulajdonképpen viszonylag jól leírható, ebben a Vemi modellel leírható a modellje ennek a kódex kötésnek is. Csak ezzel foglalkozom, tehát magával a további tárgyjelenségekkel nem. Még egy érdekes részletet szeretnék talán elmondani. Ugye előbb említettem, hogy ebben a kódexben van egy görög eretneknek is néhány műve. Ebben az esetben is megpróbáltam két szempontból leírni. Az egyik, mint művek, ott láthatjuk, hogy ennek a bizonyos paleológus Jakobusnak, vagy Jakobus paleológusnak hét műve található ebben a kódexben. Itt láthatók ezek a művek. Itt kettőt vettem figyelembe, ugye tehát maga paleológus megírta azt a művét, aminek nem maradt fent példányba, ismert példánya Paleógusztól, de Enyedi György másolatában megvan egy példány ebben a kódexben. Van egy másik izgalmas mű, egy bizonyos Nikolaj Parutának a művéhez írt magyarázatokat, ez a Jakobus Paleologus. Ez szintén hiányzik, ez a példány, csak az előbb emlegetett, itt látható volt, hogy a közös címlapon ott feltüntette az Enyedi, de már hiányzik az Enyedi kódexből is ez a másolat. Tehát ez az a mű, amit egyáltalán nem ismerünk példányból, holott tudjuk azt, hogy valószínűleg 1590-es években két példánya is keringhetett Erdélyben. Én nagyon
Lejárt az
röviden,
előadási idő, kérlek, kerekítsd ki.
ez a konklúziónál tartunk. Tulajdonképpen azt csak annyit szerettem volna mondani, hogy a speciál nagyon úgy tűnik nekem, hogy az ilyen típusú nehezen leírható speciális dokumentumok esetében is jól használhatók a könyvtári referencia modellek. A kutató szemszögéből is jól használhatók ezek. Szükséges bevezetni a példányra vonatkozólag és egyéb entitásokra vonatkozólag az üres halmaz fogalmát, és talán nem elhanyagolható az, hogy itt a kutatási eredmények olyan műveket, kifejezési formákat, megjelenési formákat vagy példányokat is leírhatnak, amelyeket a könyvtárosok, akik csak meglévő példányokkal találkoznak, nem írhatnak le. Ezért azt értelmesnek látszik a továbbiakban, hogy a kutatási ökoszisztémát bővítsük arra felé, hogy a könyvtári platformban, illetve a névterekben is rögzítő felületet biztosítsunk a kutatók számára is ezeknek az entitásoknak a rögzítésére. Köszönöm szépen!